Azt ígértem az elején, hogy a mai téma, illetve hát a jövő vasárnap is arról lesz szó, hogy mit kell csinálni a 8. születésnap után. Ugyanis a gyülekezetünk 8 éves lett. Mi lesz a folytatásban? Kérek egy kivetítést. Most tehát, amikor elérünk egy olyan állomáshoz, amikor már hátra nézhetünk, és azt látjuk, hogy évek vannak mögöttünk, éveken keresztül teszünk sok mindent, vannak befektetéseink munkában, hitben, időben, szeretetben, pénzben, sok mindenben. És amikor visszanézünk, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen a gyümölcsöző munkának az egyik titka, hogy ugyanazokat a dolgokat sokszor megcsináljuk. Imádkozunk újra és újra. Hirdetjük az evangéliumot újra és újra. Isten dicsőítjük újra és újra. A gyülekezet összejön újra és újra. Örülünk egymás sikereinek, vagy sírunk egymás problémáin, bánatain újra és újra. Amikor születik egy gyerek, akkor együtt imádkozunk érte, és újra megtesszük mindig, amikor megszületik egy új baba. Amikor Isten két embert egymáshoz vezet, és házasságot akarnak kötni, akkor imádkozunk értük, és velük örülünk, és egy ilyen házasság kötésen, egy mennyegző Isten tiszteleten kifejezzük Istennek is a hálánkat. És ezt tesszük újra és újra. Amikor emberek újjászületnek, megtérnek, akkor örülünk velük. Amikor kifejezik azt, hogy szeretnének bemerítkezni, ilyen módon is bizonyságot tenni az Úrról, akkor velük örülünk újra és újra. És ezt mindig újra és újra csináljuk. És még rengeteg dolgot lehetne mondani, hogy mit csinálunk újra és újra. És amikor újra és újra csinálsz már mindent, már sok éve csinálod újra és újra, akkor lehet egy olyan veszély a dolgoknak, hogy egyszer megszokod. Ami új dolog, ami először vagy másodszorra történik az életedben, arra sokkal nagyobb lelkesedéssel készülsz. Mert valami új, valami izgalmas lesz, és arra koncentrálni kell. De amit már sokszor megtettél, már 10-szer, 20-szor, 100-szor, 500-szor megtetted, abban kialakul egy kis rutin. És nem azt jelenti, hogy akkor erre már nem figyelünk ezekre a dolgokra, vagy ez már nem fontos, de mégis olyan természetesen kezeljük a dolgokat. Azért mindenkinek fontos lesz mondjuk a mai ebéd, igaz? Pedig már sokszor ebédeltél. Tehát van mindennek egy varázsa, de hogyha hosszú időn keresztül nem ettél volna, és ma leülhetsz az asztalhoz, azért más lenne. Szóval eltelt 8 év a kőszikla gyülekezetnek az életében, sok minden történt, és sok mindenért hálásak lehetünk Istennek, hogy itt vagyunk, de ez a sok minden, ami történt, figyelmeztet bennünket arra, hogy a folytatásban nehogy megszokjuk mindezt, és azt mondjuk, hogy hú, már nem kell annyira figyelni. Hát ez működik. Hát imádkozunk egy kicsit, és Isten mindig meghallgatja, evangelizálunk egy kicsit, és mindig megtér valaki, Istenre bízzuk a dolgainkat, és Isten úgyis megáld bennünket. És hogyha így gondolkodunk, akkor kezdünk visszavenni egy kicsit a befektetésekből, abból a hitből, abból a szeretetből, abból az időintervallumból, amit Istennek szánunk, mert hát működnek a dolgok, nem? Szóval ma szeretnék a szenvedélyes hívő életről beszélni, ami azt jelenti, hogy ha egyszer csinálsz valamit, vagy ha százszor, vagy százezerszer, ugyanúgy lelkesedni fogsz érte, mert fontos. Mi ennek a titka? Hogyan működik ez az egész? Az életünk elég monoton, sok mindent újra és újra kell csinálni, és a monotonitásnak van egy ilyen mellékterméke, hogy esetleg elveszi a lelkesedésünket. De hadd mondjam azt, hogy ez természetes. Ki az, aki már legalább egyszer elfáradt? Mondjuk a szolgálatban. Ki az, aki legalább egyszer már elkövetett bűnöket, és nagyon rosszul érezte magát? Ki az, aki már úgy érezte, hogy elesett, és föl kellene állni? A szenvedélyes hívő élet az nem azt jelenti, hogy megyek egy úton, és soha nem követek el bűnt, soha nem esek el, soha nem történik velem semmi rossz, mindig a maximumon működik az életem szellemileg is, érzelmileg is, gondolatokban, mindig tökéletes döntéseket hozok. Nem erről szól a szenvedélyes hívő élet, hanem arról szól, hogy megyünk egy úton, és akár először csinálunk valamit, akár századszorra, ha közben bűnt követünk el, akkor megvalljuk a bűneinket, fölállunk és megyünk tovább. Ha elrontunk valamit, akkor átgondoljuk a dolgokat, kijavítjuk a hibát és megyünk tovább. Hogyha elfáradunk, vagy kiégünk, mert ilyen is lehet. Ez is benne van a hosszú útban, akkor megállunk egy picit, kérjük Istennek a megújítását, a Szentléleknek a munkáját, és fölfrissülünk, és megyünk tovább. A szenvedélyes hívő életnek a titka az az, hogy nem állunk meg, és nem ragadunk le valahol, és nem kezeljük úgy a dolgokat, hogy megy az magától is. Szóval ma erről szeretnék néhány dolgot elmondani, és arra bátorítani valamennyünket, hogy legyünk szenvedélyes hívő emberek, akik nem leragadnak valahol, hanem elindulunk, és hogyha le is ragadunk egy pillanatra, de azt mondjuk, hogy ez nem normális, ez nem természetes, ez, köszönjük szépen, ez nem kell nekünk, hanem akarunk tovább menni. Mert ez a tűz, amit Isten adott belénk, a Szentléleknek a vezetése, a Szentléleknek az inspirációja, az pont ezt készteti benned, hogy soha ne állj meg, mindig lépjél tovább, hogy ne ragadj le, hanem valahogy Isten tudjon tovább segíteni téged mindig. És hogyha ez a szenvedély van bennünk, ez a vágy van bennünk, amit Isten helyezett egyébként belénk, és ez van legfölül, akkor ez a szenvedélyes hívő élet, ez megvalósulhat, ez valósággá válhat. Ha azt mondom, hogy szenvedély, segítsetek egy kicsit nekem, mi jut eszetekbe, vannak-e szinonim szavak, amivel a szenvedélyt lehet helyettesíteni? Mi jut eszünk be a szenvedélyről? Tűz. Lelkesedés. Ja, hogy elragadtatjuk magunkat egy bizonyos ügy mellett. Igen. Ez is. A szenvedélyben ott van benne egy ilyen pozitív motiváció, hogy akarok tovább menni, van benne erő, van benne lendület. És igen, hát ez a tűz, ami tovább vezet bennünket. Amikor valaki azt mondja magáról, hogy ő szenvedélyes, akkor sokszor azt mondjuk rá, hogy ez egy ilyen heves ember, tehát úgy nem úgy áll, és akkor úgy gondolkodik éveken keresztül, hogy valamit csinálni kéne, hanem úgy történnek a dolgok körülötte, működnek a dolgok körülötte. Szóval szenvedélyesnek kell lennünk, mert a Biblia erről beszél, hogy nem megállunk és várunk évekig valamire, hanem ahogy Isten vezet bennünket, ahogy az Úr mozdul, akkor mi is mozdulunk vele. Szeretnék föltenni egy fontos kérdést. Téged legutoljára mi az, ami a legjobban lelkesített? Vagy ha azt mondom, hogy szenvedély, akkor mi volt az, amiben legutoljára kiélted ezt, hogy hú, olyan szenvedélyesen akartál valamit, vagy hogy megtörténjen, vagy benne legyél, vagy megcsináld, vagy olyan pozitív vágyakozás volt benne, hogy hú, de jó, annyira várom már ezt a pillanatot, annyira várom már ezt a napot, annyira várom már ezt az eseményt. Most mindenkinek a fogaskerekei beindultak, és gondolkodtok. Biztos, hogy mindenkinek van ilyen. Akár ez is. Akár személyes dolog lehet, akár mással kapcsolatos. Szóval mindenkinek biztos beugrott valami. A kérdés az, hogy ez mikor volt a legutolsó ilyen szenvedélyes várakozásod, vágyakozásod. Tegnap, a múlt héten, két hónapja, 5 éve, 10 éve, 20 éve, 50 éve, nem tudom. A szenvedélyes dolog az azt jelenti, hogy újra és újra, akár a megszokott dolgokban is, Isten valami újat hoz elénk, és azt mondjuk, már ezerszer imádkoztam, de holnap is szenvedélyesen akarok imádkozni. Már ezerszer elmondtam embereknek az evangéliumot, de holnap szeretném szenvedélyesen újra tenni ezt az egészet. Hogy ez a tűz, ez legyen bennünk, és ez a vágyakozás, hogy milyen jó, hogy ezt tehetem. Hogy másoknak segítek, vagy akár a személyes életemben valamit átélni, megtapasztalni. Szóval a szenvedélyre alapvetően szükség van. Itt van egy igevers a Jelenések 3:15-16-ból. A laodiciai gyülekezetnek Isten ad egy kijelentést, és ebből a szakaszból egy rövid részt szeretnénk most csak felolvasni, amit láttok itt. Ezt mondja a Biblia, hogy tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Az eredeti görög szövegben ez a forró, ez valami forrásban lévőt jelent. És gondoljatok arra, amikor otthon a tűzhelyen mondjuk melegítesz valamit, és ez a folyadék, bármi, egyszer forrásponthoz érkezik. Az más, mint amikor csak meleg valami, igaz? Amikor meleg, akkor nem is tudod igazán, ha nem nyújtod bele az ujjadat, vagy nem méred meg valahogy, hogy ez meleg vagy hideg, de amikor forr valami, akkor az látszik. Akkor jönnek azok a kis buborékok, és eléggé intenzívé válik valami. És ebben az igeversben Az Isten kijelentésében valami ilyesmi van benne, hogy vagy hideg vagy, vagy pedig legyél forrásban lévő, legyél ilyen aktív. És ne olyan, hogy rád néz valaki, és nem tudja, azt se tudja, hogy hideg vagy meleg, vagy most mi van. Tehát, hogy valami határozott dolog legyen benned, ami olyan belső motiváció, ez a belső tűz, ez a belső szenvedély, ami segít előre mozdítani az életünket, dolgainkat, hitéletünket, bármit. Szóval szenvedély. Sok-sok évvel ezelőtt voltam egy konferencián, és ott az egyik előadó egy akkor anglikán lelkész volt, és arról számolt be, hogy amikor ő fiatal volt, és fölszentelték pappá, akkor az első ilyen lelkész találkozóra meghívták őt is, ahol ott volt mellette másik, tudom én, 50-100 akármennyi anglikán lelkész, és a püspök tartott egy előadást a lelkészeknek, és az előadás legvégén volt egy ilyen nagy beszámoló azzal kapcsolatban, hogy azon a területen, ahol ezek a lelkészek szolgálnak, hát milyen folyamatok történtek. És hát a püspök beszámolt arról, hogy rossz idők járnak, voltak olyan gyülekezetek, amelyeket be kellett zárni, voltak olyan gyülekezetek, ahol csökkent a létszám, vannak, ahol nem csökkent még a létszám, de az átlag életkor folyamatosan csökken, vannak problémák, és hát a statisztikai beszámoló alapvetően egy ilyen negatív volt, hogy vagy elfogyunk, vagy csökkenünk, problémák vannak, és amikor a püspök befejezte az előadást, megkérdezte, hogy van-e kérdése valakinek. És akkor nem volt senkinek kérdése, és akkor azt mondta a püspök, hogy akkor kávészünet. És erre ez a fiatal pap, aki életében először volt ott, fölugrott, és azt mondta, hogy nem is tudta pontosan kontrollálni, hogy mit mond, vagy mit beszél, nem csak úgy fölugrott, és azt mondta, hogy ezek után kávészünet. Hát hogy lehet ilyenkor kávézni, mikor fogynak el a gyülekezetek, megy tönkre az Isten munkája, és akkor megyünk kávézni. Na ez az a szenvedély, ami sokszor úgy előbb ugyan, és akkor azt mondjuk, hogy hú, oppá, itt csinálni kell valamit. Most gondoljatok bele, azok a lelkészek, akik ott ültek a székeken, és hallották ennek a püspöknek a beszámolóját. Tegyük, hogy ezek komoly istenhívő emberek voltak. Már egymilliószor prédikáltak. Egymilliószor látták a gyülekezetüket. Mindent újra és újra csináltak már olyan sokszor, amiben valószínű, hogy egy kicsit így belefáradtak. És voltak eredmények is, biztos az életükben voltak olyan dolgok, amelyek örömet okoztak nekik. Lehet, hogy sokkal több olyan volt az utóbbi időszakban, ami kevésbé volt lelkesítő. Tették a dolgukat, lehet, hogy hűségesen. Ami tőlük telt, azt megtették. De amikor ez a beszámoló volt, és látták az összképet, hogy alapvetően a munkájuknak nem egy nagy pozitív gyümölcse van, hanem inkább a veszteségek vannak, akkor ezek közül, a lelkészek közül tulajdonképpen csak egy volt, aki reagált rá. Az összes többi az hideg se akart lenni, meg olyan értelemben forrásban sem lévő sem akart lenni, mert azt sem mondta senki, hogy akkor én köszönöm szépen, én nem csinálom tovább, mert a munkának nincs semmi gyümölcs, akkor inkább kiállok. Ez a hideg, igaz? Tehát, hogy abba hagyom akkor. A forró pedig az, amit ez a Rick nevű ember produkált, hogy fölugrott, és azt mondta, hogy már pedig akkor csinálni kell valamit, és másképp kell tenni, mint eddig. És a kettő között meghallgatjuk, elgondolkodunk róla, és semmi nem változik. Hát ez az alangyos. Sem hideg, sem meleg. Azt mondja a Biblia, hogy amikor ilyen kategóriába kerül valakinek a hívő élete, és most itt lehet sok mindenre kivetíteni a te személyes életedre, az Istennel való kapcsolatodra, a szolgálatodra, bármire, ami téged már nem tud motiválni igazán, mert csak azért csinálod, mert elkezdted, és akkor folytatni kell, ha már 100-szor megtetted, akkor 101-szerre is meg tudod tenni, tehát túl nagy ügyet nem jelent, és akkor szépen megyünk tovább, de igazán nincs benne az a belső tűz, az a belső inspiráció. Azt mondja a Biblia, hogy ez nem jó. Vagyis, ha ez történik, akkor itt a változásnak az ideje. Voltál már ilyen helyzetben? Én nagyon őszintén bevallom nektek, hogy én voltam. Voltam ilyen helyzetben. Amikor akár a szolgálatomnak a különböző területei esetleg nem jelentett egy ilyen nagy lelkesedést bennem, mert csináljuk, és kicsit elfáradtam valamiben. És biztos, hogy te is voltál már. Lehetsz így a gyereknevelésben, lehetsz így a házasságodban, lehetsz így a szolgálatodban, lehetsz így a bibliaolvasással, lehetsz így azzal kapcsolatban, hogy a szomszédodnal már 500-szor beszéltél, és mindig visszautasított, és azt mondta, hogy 501 egyszerre is fogok beszélni vele, de hát ki tudja, hogy mi lesz. Tehát, hogy nincs benne ez a belső erő, ez a motiváció, ami mozgat, hanem ilyen csináljuk, csináljuk, és majd lesz valahogy. Hát jó az Isten, majd megállt bennünket valahogy. Szóval azt mondja a Biblia, hogy nem jó az, ha egy ilyen langymeleg állapotban vagyunk, ami sem nem pozitív, sem nem negatív, hanem majd lesz valahogy. Van egy ilyen megállapítás, ami szerintem nagyon igaz, legalábbis én a saját életemre igaznak találtam. Ez így hangzik, aki nem szenvedélyesen csinálja a munkáját, vagy a szolgálatát, az nem lehet sikeres ember. Gondolj bele, a hosszú távon, amit te csinálsz, akár a munkahelyi munkád, akár a szolgálatod, bármi, ha nincs benned ez a szenvedély, ami úgy lelkesít téged, hogy érdemes fölkelni, mert ma is megyek és foglalkozhatok azzal a valamivel, valakivel, történhetnek ilyen dolgok, amire annyira vágysz. Ez régen elmúlt már belőled, és éveken keresztül nincs ez. Annak a munkának túl sok jó pozitív gyümölcse nem lesz. Nem mondom, hogy csak negatív lesz, de hogy ilyen kimagasló nagy eredményeket nem lehet elérni fásultan, unalmasan, baj lesz valahogy alapon, ez biztos. Szóval, aki nem szenvedélyesen csinálja azt, amit csinál, az nem lehet sikeres. Most itt szeretnénk megállni egy picit. Ha szeretnénk, hogy a kőszikla gyülekezet sikeres legyen, eredményes legyen, áldott legyen, gyümölcsöző legyen a következő években, évtizedekben, akkor mit kell csinálni? Szenvedélyesnek kell lenni. Vagyis nem belefáradni, belefásulni dolgokba, vagy ha mégis ez elér bennünket, mert sokszor ezt nem tudod kivédeni, akkor amikor ezt felfedezzük, akkor azonnal azt mondjuk, hogy na köszönjük szépen, akkor itt megállunk, itt valami újra van szükség, Istentől kérünk új erőt, és úgy megyünk tovább. Nem fásultan és unalmasan és kiégve. Hogyan lehet eljutni odáig, hogy kialudjon ez a tűz, hogy miért alszik ki ez a belső tűz bennünk, mert hogy néha kialszik, az biztos, hogy néha elfáradunk, az biztos, ez természetes, de hogy nem szabad ebbe beleragadni. Azt mondja a Jelenések 3.17-ben az ige, itt a laodiciai gyülekezettel kapcsolatban, amit az előbb már olvastunk, a bevezetésben ez van, hogy mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És hát ebben az összefüggésben be van benne az, hogy sem hideg nem vagy, sem meleg nem vagy, azért azt mondja Jézus Krisztus, hogy kiköplek a számból. Az egyik ilyen veszély, amikor ilyen fáradtság, ilyen elalélt állapotba kerül az ember, meg az embernek a lelke, kialszik a tűz, amikor úgy gondolja valaki, hogy én már elértem azt, amit akartam. Tehát én már a csúcson vagyok, és hogyha a csúcson vagyok, akkor a motiváció azonnal megszűnik, nem? Tehát ha elértem a maximumot, akkor nem tudok a maximum maximumára jutni. És ha te bármilyen területen úgy gondolod, hogy a maximumon vagy, tehát elérted a csúcsot, és ezt lehet, hogy nem mondod ki, csak úgy gondolod az életed bizonyos területén, hogy ennél tovább nem kell menni, tehát ez jó nekem, akkor ez azt jelenti, hogy ez a langymeleg állapot ezen a területen kezd kialakulni az életedben. Hadd mondjak el egy titkot, mindig van tovább. Hát Istennél mindig van lehetőség tovább lépni, mindig van lehetőség valami újat átélni, megtapasztalni. Szóval az első veszély, vagy az egyik veszély, amikor kialszik a tűz, az úgy jelentkezhet, hogy úgy gondolom, hogy nekem már újat nem tudnak mondani. És hogyha lelkészként én ezt így gondolom, akkor nagyon hamar langymeleg állapotba kerülök. Ha te bármilyen szolgálatban így gondolod, de az életed bármilyen területén így gondolod ezt, akkor langymeleg állapotba kerülsz. Jézus Krisztus azt mondta a Lukás 12-ben egy példázatban, hogy volt egy bolond ember, tehát ő így jellemző, hogy ez bolond ember, nem normálisan gondolkodó ember, aki azt mondta, hogy én lelkem sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Vagyis az én gazdasági életemben, vagy a biznisz területén olyan csúcsra jutottam, annyi a bevételem most már, hogy tulajdonképpen el is engedhetem magam, és eszek, iszok, és jól érzem magam, és engem már nem kell, hogy motiváljon bármi is. És Jézus azt mondja, az ilyen ember, ez bolond ember. Lehet, hogy anyagilag elért egy bizonyos szintet, és hát onnan is lehet azért tovább menni, de hogy lelkileg nem ért el semmit, az biztos, és hát azt mondja, hogy gondolkozz már. Ha ha te egy ilyen lagymeleg állapotba kerülsz, és a lelked nem akar többet, nem akar tovább menni, és mi van, hogyha ma éjjel vége mindennek? Szóval, amikor az ember sokkal többet gondol magáról, mint ami valójában, azt gondoljuk, hogy elértünk a csúcsra, és nem akarunk tovább lépni, ez a lagymeleg állapotnak a kezdetét jelent, és minél tovább van valaki ezen a területen, vagy ebbe az állapotba, annál inkább belesüllyed ebbe a mocsárba. Egyetértetek velem ezzel? A kérdés az, hogy van-e az életünknek ilyen terület, amiben úgy nem akarunk már többet befektetni, nem is érdekel bennünket igazán, úgy beleragadtunk ebbe a mocsárba. Mert ha van, akkor most itt az ideje változtatni. A másik, tehát az első volt, hogy én már elértem, amit akartam, és nem akarok tovább menni. A másik, amikor nem érek el semmit. Amikor tele vagyok kudarcokkal. Amikor sokat dolgoztam, sok mindent tettem, és igazán a befektetéseknek, a szolgálatnak, a munkának nincs az a gyümölcse, amit szeretnék látni. Amikor a hétköznapoknak a terhei túl nagyok, és úgy érzem, hogy alig tudom viselni ezeket. Amikor sok kudarc jellemzi az életemet. Amikor jönnek ezek a frusztrációk, hogy nem tudok igazán, lelkem már olyan nyugalmi állapot, nem is érdekli semmi. Tehát majd lesz valahogy, és nem foglalkozunk vele. Amikor jönnek az aggodalmak, hogy mindig, amikor a jövőre gondolok, akkor nem ez a pozitív inspiráció van bennem, hogy de jó, megcsinálhatom, és Isten vezetni fog, meg fog áldani, és ott lehetek, hanem, jaj, Istenem, mi lesz? Ó, jobb lenne föl se kelni, jobb lenne nem is ott lenni, jobb lenne nem is történne velem meg semmi holnap. Tehát, hogy ez a félelem aggodalmaskodás a holnap miatt, vagy a fáradtság, amikor valaki teljesen kiégetten, fáradtan éli az életét, hát ott túl sok szenvedélyt nem kell várni az ilyen embertől. Aztán a kiégés, vagy az egyensúlyvesztés, az életünk bizonyos területe, lehet, hogy nagyon mínuszban van, lehet, hogy vannak normálisan működő területek, de amikor fölborul az egyensúly, akkor a negatív dolgok annyira meg tudnak erősödni, hogy leterhelik az embert. Elrontott lehetőségek, nagyon sok ember azért nem motivált, és azért nem érdekli semmi, mert ő egyszer-kétszer már elrontotta az életét, és azt mondja, hogy nekem már nincs értelme újat kezdeni. Mert akkor rosszul döntöttem, meg utána megint rosszul döntöttem, és azért elfogy a motiváció. Szóval amikor az ember megkeseredik, amikor újra és újra ugyanazok a nehézségek, veszteségek történnek velünk, akkor nagyon hamar átéljük ezt a lanymeleg állapotot, hogy nem akarunk tovább menni. Ha túl sokszor megbántanak, ha egy munkahelyen nagyon rossz a légkör, nem pozitív a hozzáállása a munkatársaknak, akkor úgy azt mondja, engem nem érdekel, bejárok dolgozni, és kész. A szükséges minimumot megteszem, vagy nehogy kirúgjanak, de egyébként nem érdekel az egész. Ez a lanymeleg állapot. És ez lehet a hitéletben, lehet a személyes életünkben, az élet bármilyen területén lehet. Az előbb utaltam arra, hogy a megszokás, amit újra és újra csinálunk, az nagyon sokszor elveszi a lelkesedést. Az elmúlt hetekben olvastam egy nagyon furcsa tanulmányt. Egy amerikai kutató, Sandy Patent, kutatta az emberi magatartás formákat, és ő azt mondja, hogy bizonyos időszakon keresztül, ha bárkit megfigyelnek, hogy mikor mit csinál, hogy mikor kell fel, és mi a napi programja, tehát kellően hosszú időn keresztül valakit megfigyelnek, akkor egy idő után ő egy bizonyos képletnek a segítségével meg fogja mondani, hogy a következő napokban mikor mit fog csinálni. Ezt matematikailag bizonyítja. Hogy az embereknek az élete annyira uniformizálódott, mivel városokban élünk, és nem egy ilyen ad-hoc módon történnek a dolgok, hanem minden nagyon van szervezve körülöttünk, ezért minden nap újra és újra ugyanazokat csinálod. És gondolj bele, hogyha én megfigyelném a te életedet, tehát hogy én is meg tudnám mondani, hogy mondjuk a jövő héten szerdán délőtt mit fogsz csinálni. Nem, a legtöbben mondjuk a munkahelyen lennél, és nem tudom, mivel foglalkozol, mert minden szerdán mondjuk a munkahelyen vagy délőtt, vagy szerda este a kősziklet gyülekezet bizonyos emberi meg tudom mondani, hogy házi csoportban vannak, vagy csütörtökön, mert ott szoktak lenni. Tehát, hogy annyira kiszámíthatóan történnek a dolgok velünk, újra és újra mindig azok ismétlődnek. És ezek az újra és újra ismétlődő dolgok nagyon sokszor elveszik a motivációt az emberből. Az tudósok kutatják, hogy miért van így, de ennek van egy valóságos alapja, hogy amit sokszor megcsinálsz, abban már nem lesz annyi örömöd, mint amit először csinálsz. Szóval van egy ilyen terület, hogy megkeseredtem, megfáradtam, unalmassá vált ez az egész, és kialakul ez a langymeleg állapot. Szeretnék még egy igeverset idézni. A Filippi 2:13-14-ben ezt mondja a Biblia. Az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Egy másik fordítás azt mondja, hogy Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő jó kedvéből. És ezért zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Három dolgra szeretnék itt kitérni. Az egyik az, hogy Isten motivál téged újra és újra. Ráadásul a jó kedvéből. Ez jó hír. Hogy Isten rád néz reggel, amikor még olyan álmos vagy, hogy nem is tudod, hogy hívnak, nem is tudod, hogy milyen nap van, még föl se fogtál semmit, és Isten a jó kedvéből adja a motivációt, és Szentlélek elkezd működni benned, és valami jót, valami örömöt, valami áldást akar elkészíteni neked. Szóval Istennek ez az egyik munkája, hogy a jó kedvéből jó dolgokat akar adni. Hát ilyen a mi Istenünk, ez jó hír, nem? Szóval amikor reggel ránk néz, ugye álmosak vagyunk, és még csúnyák is vagyunk egy kicsit, gyűröttek vagyunk, akkor Isten már ránk mosolyog. És azt mondja, hogy nekem van egy jó ötletem. Úgy folytatódik ez az igevers, és nekem olyan nagyon sokat mondott, hogy mivel Isten ilyen jó kedvéből adja a motivációt, vezetni akar bennünket, áldást akar adni, ezért nagyon figyeljünk arra, hogy amit teszünk, az zúgolódás és vonakodás nélkül tegyük. Mert ez a két dolog, többek között, a zúgolódás és a vonakodás tönkre tud tenni mindent. Igaz? Most gondoljatok arra, akik szülők vagytok itt. A jó kedvetekből örömmel akartok a gyereketeknek valamit mondani, hogy mi történjen ma. És a gyerek mit csinál? Vonakodik ezt az egészet megtenni. Mi lesz a nagy ötletedből? Lehet, hogy semmi. Vagy elkezd zúgolódni, és azt mondja, engem ez nem érdekel, én nem akarok elmenni, nem is akarok ott lenni. Tehát ez a zúgolódás, vonakodás, ez a visszakozok, és nem tud lelkesíteni az, ami mondjuk az anyukámat, vagy az apukámat lelkesíti, vagy a hívő embert nem tudja lelkesíteni az, amit az Isten mond neki, ami az Isten lelkesedéséből fakad, azt mondja, hát ez inkább ne, meg hagyjuk, meg majd máskor, meg én nem vagyok alkalmas, meg csinálja más, én nem is akarok ott lenni. Tehát ugye ismerősek ezek a zúgolódás és vonakodás című megnyilvánulások az embereknek az életében, vagy akár a személyes életemben. Azt mondja az ige, hogy mivel Isten a jó kedvéből jó dolgokat akar nekünk adni, ad ötleteket, inspirációt, vezetést, ezért vigyázz, hogy ez a zúgolódás és vonakodás ez tönkre tud tenni mindent. És hogyha ezt kikapcsolod, tehát pozitívan állsz hozzá az Isten üzenetéhez, olvasol a Bibliában valamit, és nem azt mondja, hát ezt úgy tudom megélni, hát ez Pál apostolnak szól biztos, vagy neki mondta az Úr, vagy ez a zsidóknak szól, és én meg itt élek Budaörsön, vagy az első keresztények szól. Tehát amikor így vonakodik valaki, meg zúgolódik, és úgy távolinak tűnik az Istennek a vezetése, az Isten kijelentése, jön ez a zúgolódás és vonakodás, és tönkretesszük az Istennek a munkáját. És jön a langymeleg állapot, amiben bele lehet ragadni, és utána mondom, nagyon nehéz kijönni. Egy harmadik dolgot is szeretnék még említeni, ez pedig nem más, mint amikor valaki bűnöket követel, és ezeket nem rendezi, a rendezetlen bűnöknek a terhei ott vannak a lelkén, a szívén, és a rendezetlen bűnök elveszik az erőnket. És amikor te ilyen erőtlennek érzed magad, és bárki lelkesíteni akar téged, akkor azt mondod, hogy adjál már békén. Mert az erőtlenség, az fáradtságot jelent, az erőtlenség azt jelenti, hogy nincs benned az a belső motiváció, ami tovább segítene, mondhat bárki bármit, mert erőtlen vagy. Szóval a bűn az többek között olyan káros negatív hatással bír, hogy elveszi az erődet, elveszi a lelkesedésedet, leterhel, és ezért Isten bármit is akar mondani, vagy bármilyen jó dolgok történhetnének velünk, mégse fog megtörténni, mert ez a bűn terhe ott van rajtunk. Azt mondja a Kolossé 2:14-ben a Biblia, hogy eltörölte már, mint Jézus Krisztus, a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította az útból, odaszegezte a keresztfára. Azt szeretném kiemelni, hogy itt azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus eltörölte, vagy eltávolította az útból a minket terhelő adóslevelet, ami nem más, mint a bűnnek a nyomása, a súlya. Tehát a bűnnek van egy terhe. Ha te fölveszed, és minél tovább húzod, nyúzod, és viszed magaddal, annál inkább le fog terhelni. A bűn az nem egy ilyen semleges valami, hanem ha beengeded, akkor az teher. És minél tovább viszed, annál fáradtabb leszel. A bűnnek a kezelésében a Biblia nagyon sok igeverse utal arra, hogy valljátok meg a bűneiteket, tegyétek le, Isten kegyelmes, megbocsájt, stb. Tehát, hogy ő el akarja venni a bűneinket, mert ha a bűn sokáig viszed, akkor az iszonyatosan nehéz. És ha valaki leteszi a bűneit, tud újat kezdeni az Úrral, akkor fel tud szabadulni. Zsoltárok könyvében, 55. Zsoltárban azt mondja a Biblia, vesd az Úrra a terhedet, vagyis a bűneidet, és a bűn is egy ilyen teher, amit odaadhatok Istennek, és utána én felszabadulok. Ha nem adom oda, akkor az engem fog nyomni, és hát vannak emberek, akiket agyon nyom a bűn. Láttatok már ilyeneket? Annyi bűnt halmozott fel, és nincs egy sem rendezve belőle, hogy egyszerűen tönkre megy az élete. Olyan nyomás alatt van az élete, hogy nem bírja ezt szinte már elviselni, fizikailag, mentálisan, minden szempontból egy ilyen roncs lesz belőle, mert ő akarja egyedül vinni a terheket, a bűnöket. Szóval amikor letesszük a bűneinket, akkor felszabadulunk. A bűnnel együtt nem lehet lelkesedni. Tehát rossz dolgokra igen, de az Isten dolgait a bűnös szív az nem tudja fölfogni. És hogyha tiszta a szívünk, akkor ez a belső tűz, az a belső motiváció azonnal felszabadul. Szerintem sokszor átéltük már, nem? Amikor egy ilyen terhet letettünk, úgy, hú, de jó. Előtte meg úgy nem érdekelt semmi, és olyan rossz volt minden, és olyan szürke volt minden, és olyan kilátástalan minden. És amikor letesszük a terheket, akkor úgy, hú, de jó, és akkor tudunk tovább menni. Szóval ilyen hú, de jó élmények, hogyha ott vannak az életünkben, akkor ez azt jelenti, hogy a tűz az újra föllobban, és lehet tovább menni. És a folytatásban szeretnék három dolgot mondani még, ami segít bennünket abban, hogy hogyan lehet ezt a szenvedélyt, vagy ezt a belső motivációt, a Szentléleknek a munkáját támogatni, vagy segíteni az életünkben. Azt mondja a Biblia 2 Timóteus 1.6-ban, Pál mondja munkatársának Timóteusnak, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelme ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Vannak helyzetek, amikor ahhoz, hogy ez a motiváció működjön, hogy újra szolgálni tudjál, hogy újra meg tudjál tenni valamit, és ez tiszta motiváció, a tiszta lelkesedéssel, ahhoz föl kell gerjeszteni bizonyos dolgokat benned, mert úgy elaludtak a dolgok, vagy ebben a mocsárba beleragadtak. És amikor Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy figyelj Timóteus, Isten megáldott téged, te nagyon értékes ember vagy, tele vagy lelkajándékokkal. Ezeket az ajándékokat úgy látom, hogy kezdenek így valahogy úgy kicsit süllyedni, és hát gerjesszük ezeket föl gyorsan, hadd működjenek, hadd vigyenek előre téged is, másokat is. Szóval ez a fölgerjesztésnél megnéztem, hogy ez a szó azt jelenti, hogy újra meggyújtani valamit, felszítani újra a tüzet, amikor már kezd úgy egyre kisebb lánggal égni, vagy már csak parázs van, és akkor valaki újra felszítja a tüzet, és újra fog égni, ezt jelenti. Tehát újraéleszteni valakit. Vagy az is benne van, biztos láttatok már olyan helyzetet, amikor esetleg valaki, mondjuk egy ilyen kis múló rosszulétből, hogy elájul valaki. És akkor gyorsan egy széket hoznak, és akkor néha szoktak ilyet csinálni, hogy egy ilyen, ez a kis pofoszkodás, hogy egy kicsit megpaskolják az arcát, hogy a vérkeringés működjön, kicsit megpofozni ezt a valakit, hogy esetleg magához tér, és akkor utána újra a vérkeringés működik, és újra jól érzi magát, vagy a vércukorszint helyreáll. Szóval három olyan dolgot szeretnék mondani, ami kicsit megpufozott magad, és akkor már is jobban mennek a dolgok, amikor erre van szükség. Tehát az, ami fölgerjeszti ezt a tüzet. Az első dolog, amire érdemes odafigyelni, ez nem más, mint a közösség. 2 Korintus 2.13-ban azt mondja Pál apostol, hogy nem volt nyugalma a lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet, ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. Pál apostol, ő egy közösségi ember volt mindenképpen, tehát úgy túl sokáig egyedül nem szeretett lenni, de ez mindenkinek az igénye, hogy szükségünk van más emberekre, szükségünk van a közösségre. És azt mondja Pál apostol, hogy amikor ő azt éli át, hogy nem volt nyugalma a lelke, nem tudott megnyugodni a lelke, mert nem találkozhatott azzal a valakivel, aki egyébként egy jó barát, munkatárs, testvér, tehát akivel megoszthatja az életét, vagy együtt dolgoznak. Tehát emberek, az emberi kapcsolatok hiányoznak az életéből, azt mondja, hogy nem volt nyugalma a lelkének. Nem tudott megnyugodni a lelke. Szerintem a te lelkeddel is volt már sokszor olyan probléma, amikor nem tudott megnyugodni a lelked, mert valakivel találkozni kellett volna, vagy valakikkel. Amikor nem nyugodt a lelkünk, akkor egy kicsit feszültek vagyunk, igaz? Tehát a nyugalomnak az ellentéte a feszült. Nagyon sokszor ilyen feszültségek kialakulnak bennünk, és ez teljesen mindegy, hogy mi miatt, az élet bőven hozi erre lehetőséget, hogy feszültek tudjunk lenni. És néha, amikor találkozom egy másik emberrel, vagy újra a családdal lehetek, vagy egy másik hívő emberrel találkozok, vagy elmegyek a házi csoportra, elmegyek a gyülekezetbe, hallok jó prédikációt, dicsérem az Urat, másokkal beszélgethetek. Tehát ez a közösség, a más emberekkel lévő együttlét, az úgy felszabadít. És azt veszi észre az ember, hogy úgy jöttem ide, hogy feszült vagyok, eltelt X idő, és úgy megyek haza, hogy nyugodt vagyok. Átéltétek már ezt? Ez az, amikor ez a feszült lelki állapotot, amiben megint a motiváció elég minimálisra tud süllyedni, mert feszültek vagyunk, és csak egy dologra tudunk gondolni. A közösség, a Szentléleknek a közösség, amit kialakít, akár személyesen valakivel, akár nagyobb csoporttal, egyszerűen felszabadítja az embert, és megnyugtatja. És újra, mikor nyugodt vagy, akkor újra motivált vagy. Szóval ne felejtsétek el, a magány hosszú távon nem jó. Néha szükség van magányra, néha kell elvonulni, tehát ez oké. De alapvetően szükséged van arra valakire, aki melletted ül, vagy mögötted ül, vagy aki most nincs itt. A gyülekezetet Isten nem véletlenül találta ki. Azt is mondhatná, hogy mindenki olvasó otthon a Bibliát, és kész. Nem? Ő Isten így is megállhatna bennünket, hogy nem is ismernénk egymást. És ő személyesen vezetne minden hívő embert, és kész, és a hívő emberek nem lennének kapcsolatba egymással. Mivel Isten bármire képes, bármit megtehet, akár ezt is megtehetné. De ő mégis úgy döntött, hogy a szenteknek a közössége, vagyis a hívő embereknek a közössége egy óriási áldást fog jelenteni. Sőt, ha nem azt mondom, hogy a szentek közössége, még egy olyan közösség is, ahol alapvetően pozitív beállítottságú emberek vannak, és mondjuk egy baráti közösség, még az is bizonyos értelemben felszabadító tud lenni. Vagy ha valaki terheket visel, és egy ilyen feszült lelki állapotban van, és mit tudom én, a szomszéddal találkozik, és egy jót beszélgetnek, és eltelik 15 perc, és úgy megy vissza a házába, hogy most már jobban vagyok. Mert szükségünk van egymásra. Szóval Pál is átélte, én is átéltem már sokszor, és te is átélted már biztos, és fogod átélni, hogy amikor nagyon feszült vagy, akkor szükséged van más embereknek a társaságára. És hadd adjak egy jó tanácsot. Amikor úgy érezzük, hogy feszültek vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy bennünk már nem ég a tűz, vagy csak úgy nagyon mélyen ég, és annyi minden rakódott rá, hogy nem nagyon tapasztaljuk ennek a pozitív hatását, akkor egyedül néha nehéz ezt a tüzet fölgerjeszteni, és szükség van másokra. És hogyha olyan emberek közé mész, ahol tehát hasonlóan ilyen leterhelt, feszült emberek vannak, ez általában nem szokott működni. A feszült emberek társaságába megy az önsajnálat, és húzzák egymást egyre lejjebb. Ismerős ez? Valaki elmondja, hogy nekem milyen nehéz. Ó, hát az semmi, képzeld el, hogy nekem milyen nehéz. És akkor a harmadik megszólal, és akkor az meg még nagyobbat mond, hogy neki milyen szörnyű az élete. És hát nincs is értelme, tehát legjobb lenne, hogyha itt most azonnal meghalnánk mind a hárman vagy négyen, mert semmi értelme semminek, és úgy húzzák lefele egymást. De amikor olyan emberekkel találkozol, akár egy ilyen feszült lelki állapotban, akikben ég a tűz, akik jól vannak, és találkoznak veled, és szia, hogy vagy, és mond pár kedves mondatot, és már is jobban érzed magad. Mert szükséged van olyan emberekre, akik motiválnak téged. Szükség van olyan emberekre, akinken keresztül Isten áldást ad neked, aki által felszabadítja ezt a feszült lelki állapotot. Szóval ne felejtsük el, hogy erre a közösségre, az emberi közösségre óriási szükségünk van. A másik ilyen nagyon egyszerű dolog, de nagyon érdemes odafigyelni, hogy azok az emberek, akik haragszanak, akár gyűlöletet, keserűséget hordoznak a szívükbe, és nem tudnak megbocsájtani valakinek valamiért, azok az emberek soha nem lesznek motivált emberek. Időszakosan lehet, hogy túl tud jutni ezeken a terheken, és próbál valami jó dolgot csinálni, de utána újra visszasüllyed abba a mocsárba, ami kicsit ilyen az önsajnálat, kicsit ez a keserűség, és hát van egy ellenségkép, mert ő valamikor valamit mondott, valamikor valaki valamit csinált, és az nekem milyen rossz volt. Ha nem tudunk megbocsájtani, tényleg ilyen krisztusi módon, ez a szív szerint, hogy elengedem az adósságát, és nem haragszok rá tovább, akkor azok az emberek, akik ragaszkodnak ehhez ez a megbocsájtatlan, kesergő lelkülethez, vagy akár gyűlölködő, vagy lázadó lelkület, kiben mi alakul ki, azok az emberek soha nem lesznek tüzes emberek. Azok az emberek soha nem tudnak másokat fölemelni, mert azok az emberek mindig csak lenyomják a másikat. Neked van olyan, akinek meg kellene bocsájtani? Én nem tudom, de ha van, akkor itt az ideje ma megtenni. Hogy sokkal motiváltabb legyen a holnapi napod, hogy sokkal felszabadultabb legyen a holnapi nap. Mert ez a teher, ami a megbocsájtatlan lélekből fakad, ez iszonyatosan leterhelő. Sok ember azt mondja, hogy hozzászokott már. Én beszéltem már olyan emberrel, aki azt mondta, hogy neki joga van haragudni, mert az is az történt, és az a valaki ezt és ezt tette. Egy dolog, hogy van jogod haragudni, de mit élsz el vele? Tönkre megy az életed. Egy ilyen nagyon alulmotivált, nagyon szürke, nagyon, nagyon gyenge, minőségileg nagyon gyenge életet tud élni az olyan ember, aki nem tud megbocsájtani. Szóval, ha valaki meg tud bocsájtani szív szerint, akkor ez a belső tűz, a Szentlélek újra elkezd motiválni téged és vezet előre. És még egy harmadik dolgot hadd mondjak, ez pedig nem más, mint az Istennek az igéje, az Istennek a dicsőítése, az Istennek az imádata, vagy az Istennel való kapcsolatod. Ha ez jól működik, ez nagyon motiváló tud lenni. Ez szárnyakat ad. Amikor Jónás a tenger legmélyén volt, a halnak a gyomrába, nagyon messze volt mindentől és mindenkitől és minden reménységtől, azt mondja, hogy amikor az Istenhez kiáltott, és újra az Istenre koncentrált, és az Isten megszólította, és őszinte bűnbánatot tartott, ez az imádság azonnal az Istenhez jutott, és Isten meghallgatta az imádságát. Vagyis amikor az Istennel való kapcsolatunk jól működik, akkor a legnagyobb mélységből is, vagy a legkilátástalanabb helyzetből, vagy talán abból a, már csak hamu van az életemben, már parás sincs, már semmi nincs, de az Istenhez kiáltasz, az Istennel való kapcsolat, az Istennek az igéje, egy prédikáció, egy igevers, egy dicsőítődal, vagy imádod az Urat, ez annyit segít neked, hogy egyszerűen a legmélyebb pontról és a legmagasabbra emel. És egyszerűen felszabadulsz. Működik? Ugye működik? Néhány igeverset hadd mondjak. Zsoltárok könyvének a 130. részében azt mondja a Biblia, hogy lelkem várja az Urat jobban, mint őrök a reggelt. Van egy ilyen alap szükséglete a lelkednek, vagy a szellemednek, hogy Istenre van szüksége. Ezzel nem mondtam újat, igaz? Ezt sokan megfogalmazták, de hát a Biblia az világosan mondja, hogy a lelked úgy van kitalálva, hogy az Istenre van szüksége. És hogyha az Isten nagyon távol kerül, vagy az Isten nem tud aktivizálódni, nem tudja motiválni a lelkedet, nem tudja az Isten tüze fölgerjeszteni a lelkedet, akkor valami nem fog működni. Tehát ez az alapelv, hogy a lelked olyan, hogy az Istenre van szükség, és amikor az Istennel kommunikál, amikor az Istenhez tud kapcsolódni, amikor az Isten vezeti, akkor jól érzi magát a lelked. Amikor ez nincs, akkor rosszul érzi magát a lelked. És akkor még két igevers. 57. Zsoltár azt mondja, ébredj lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem fel a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek között, Zsoltárt zengek róla a nemzetek között. Tehát az alap az, hogy a lelkednek szüksége van az Istenre. És ez a Zsoltár rész azt mondja, hogy valaki megszólítja a lelkét, hogy ébredj föl. Mert az Istenre van szükséged. Átélted már, hogy a lelked alszik? Segítek. Ez úgy szokott működni, hogy fizikailag ébren vagy, kinyitod a Bibliát, olvasol sok igeverset, mondjuk már több, mint egy fél oldalt, és akkor megállsz, és akkor fogalmad nem volt, hogy mit olvastál. A lelked még alszik, tehát nem tud rá reagálni. Eljössz az Isten tiszteletre, hajnali 10 órára, és fizikailag itt vagy, de amikor a dicsőítésvezetők azt mondják, hogy dicsőjük az Urat, akkor még olyan a lelked alszik. És kell egy kis tűz, hogy begerjedjen, hogy életre keljen, hogy az Istenre tudjon reagálni. Ugye, amit az Isten kezdeményez, azzal kapcsolatban valami történjen. Ugye ismerjük ezt, tehát, hogy van, amikor a lelkünk ugye lalszik, és fizikailag persze aktívak próbálunk lenni, de lelkileg egy olyan kicsit ez a langymeleg állapot van, hogy sem nem hideg, sem nem meleg, csak úgy van. Szóval föl kell ébreszteni a lelkünket, és azt mondani neki, hogy ne felejtsd, az Istenre van szükséged. És ez a te felelősséged és az én felelősségem. Mert sokszor olyan jó úgy beleragadni úgy az álmosságba, vagy a közömbösségbe, hogy semmivel nem foglalkozni, mert fáradtak vagyunk. De azt mondja a Biblia, hogy a lelkednek Istenre van szüksége, és ezért föl kell ébreszteni a lelkedet, hogy tudjon az Istennel kommunikálni. Szóval akár egyedül vagy otthon, akár késő van, napközben van, vagy korán reggel van, akár itt az Isten tiszteleten, ha fizikailag ott vagy valahol, de nem tudsz oda koncentrálni, akkor szólj a lelkednek, hogy állj meg. Ébresztő. Oda fogunk figyelni. Az Istent fogjuk most imádni, vagy az Istenre fogunk figyelni, nem aludni akarunk, hanem együtt akarunk mozdulni az Úrral. Szóval föl kell ébreszteni a lelkünket, és még egy dolgot kell tennünk a lelkünkkel. Azt mondja a 86. Zsoltár, hogy örvendeztesd meg a szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram. Tehát Istennek mondja a Zsoltár író, hogy Uram, örvendeztessél meg engem, mert az én lelkemet fölemeltem hozzád. Ez a következő lépés. Tehát az első, hogy Istennel való kapcsolatra szüksége van a lelkünknek. A második, hogy mivel ez így van, fölébresztem a lelkemet, hogy aktív legyen. És a harmadik, hogy fölemelem a lelkemet az Istenhez. Azért kell fölemelni a lelkünket az Istenhez, mert egy csomó dolog rárakódik. Azok a dolgok, amivel egész héten foglalkozunk. Vagy az elmúlt napoknak a terhei vagy örömei. Ezekkel a lelkünk úgy jól el tud lenni. Ezeken gondolkodni, vagy úgy ezzel foglalkozni, vagy keseregni ezen, vagy örülni ezen, teljesen mindegy. Csak az összes ilyen hétköznapi dolog, ami akár pozitív, akár negatív, ezek fölé fölemelni a lelkünket, hogy most az Istenre figyelünk. És nem azon foglalkozni, hogy most az autóval mi van, az anyagi dolgokkal mi van, most a szomszéddal mi van, most a gyerekkel mi van. Tehát, hogy ezt a csodát átélni, hogy fölemeljük a lelkünket. Persze utána a lelked újra foglalkozni fog ezekkel a hétköznapi dolgokkal, és kell is ezekkel foglalkozni, nem baj. De hogyha nincsenek a napjainkban, hogy az Isten tiszteleten nem éljük át, vagy az egyéni csendességben nem éljük át azt, hogy a lelkünket fölébresztjük, és mindenek fölé emeljük, hogy az Istennel kommunikáljon, akkor ez a belső tűz, ez a belső motiváció nem fog működni. Ugye így van, átéltük már ezt sokszor. Én úgy gondolom, hogy ma, amit elmondtam, ebben semmi új nincsen. Szerintem bármelyikőtök el tudná ezeket ugyanígy mondani. De annak apropóján Isten elém hozta ezeket, hogy 8 évesek lettünk. És hogy a 9. év, a 10. év, a 11. év is tűzzel, lendülettel, lelkesedéssel tudjon tovább menni, ahhoz szükség van, hogy ezek az alapelvek, amit egyébként tudunk, vagy gyakorlunk is valamilyen szinten, ezek újra előttünk legyen, hogy fölemeljük a lelkünket és Istenhez emeljük mindenek fölé, hogy az Isten tudjon megáldani bennünket. Ismeritek őt? Elárulom a nevét, őt úgy hívják, hogy Edison. Hadd mondjam el az ő történetét. Azt tudjuk róla, hogy ő egy olyan ember volt, akit Isten nagyon sok talentummal, képességgel megáldott. A feljegyzések azt mondják róla, hogy 1093 találmányát jegyezték föl, amit le is védetett, vagy szabadalmaztatták. 1093. Neked hány ilyen van? Lehet, hogy mi összesen hoznánk egyszerűt, vagy még összesen sem. Szóval egy nagyon kreatív ember volt. Isten egy különleges elmével ajándékozta őt meg. Egész élete sor, ez az volt az életműve. És azt tudjuk róla, hogy egy Amerikában élő ember volt, és New Jersey-ben volt egy laboratóriuma, ami hát az akkori világban a leghíresebb, vagy a legnagyobb ilyen kutató laboratórium volt, ahol ezeket a különböző találmányaikat kísérletezte, és aztán megvalósították. És 1914-ben ez a hatalmas laboratórium, amire azt mondták, hogy 3 futballpályányi mérete volt. Tehát óriási volt. Rengeteg ember dolgozott a laboratóriumokba, ahol ők kísérletezett, és 1914-ben valami tűz keletkezett, és ez az egész porig égett. És amikor ez a kedves ember, Thomas Edison, ezt az egészet végignézte, hogy az életműve tulajdonképpen, hogy mindaz, amit fölépített, ahova ő nagy motivációval ment be. Sokszor azt átélte, és azt írták róla, hogy napokig nem ment haza. Éjjel-nappal dolgozott. Annyira motivált volt, és annyira izgatta azt, hogy abból a kísérletből mi lesz majd, és sikerül-e valami új dolgot felfedezni, hogy elfelejtette azt, hogy fáradt, elfelejtette azt, hogy pihenni lehet, vagy kikapcsolódni lehet. Szóval egy nagyon motivált ember volt. És egész életében dolgozott, sok mindent elért, és egyszer csak leég minden, és tönkre megy minden. Amikor ez a tragédia volt, akkor 67 éves volt ez az ember. 67 éves ember. És amikor véget ért ez az egész tűzeset, és túl voltak az első sok hatáson, akkor ő azt mondta a munkatársainak, akik egyébként teljesen össze voltak omolva, vége mindennek, munkanélküliség, nyomorúság lesz ezután, azt mondta nekik, hogy ne aggódjatok, itt az idő, újat fogunk kezdeni. 67 évesen. És újat kezdett, újra fölépítették ezeket az épületeket, újra elkezdték a munkát, újra kezdték a kutatásokat, és azt tudjuk róla, hogy még 17 éven keresztül dolgozott, és még abból a 1093-ból valamennyit még ebben a 17 éves időszakban talált föl különböző találmányokat, amelyeket le is védték. Azért mondtam el ezt a történetet, mert egy kicsit bemutat valamit, hogy mit jelent azt átélni, hogy valaki szenvedélyesen csinál valamit. Ez nem azt jelenti, hogy mindig fülig ér a szád, ez nem azt jelenti, hogy a föld fölött lebegsz egy bizonyos centiméterre vagy méterrel, és akkor úgy neked semmi nem probléma, ezek a motivált, ezek a tüzes emberek, ezek a szenvedélyes emberek. A tűz, a szenvedély, az az elkötelezettség, amit Isten ad neked és nekem, ez azt jelenti, hogy megyünk és dolgozunk, és tesszük a dolgunkat, és akarunk Istenre figyelni, akarjuk, hogy a lelkünk ne aludjon el, akarjuk, hogy a lelkünk fölébredjen újra és újra minden nap, hogy Istenhez emeljük, akarjuk azt, hogy Isten inspiráljon bennünket, és ha valamit már 100 milliószor csináltunk, és 100 millió egyszerre is meg kell csinálni, akkor ez Isten adjon olyan előtt lendületet, hogy ezt is örömmel tudjuk tenni. Ez a szenvedélyes ember. És ha közben hibát követünk el, akkor azt megvalljuk, kijavítjuk, és tovább megyünk. Ha valamit tönkretettünk, akkor azt próbáljuk kijavítani, mert nem megállni akarunk, nem bele akarunk ragadni ebbe a langymeleg állapotba, amiről egyébként a Jelenések könyve azt mondja, hogy meg kell térni belőle. Tehát nem úgy beszél a Biblia erről a langymeleg állapotról, ebből a közömbös helyzetről, hát van ilyen, és akkor ez tolerálható bizonyos ideig, hanem azt mondja, térj meg. És úgy fejezi be a laodiceai gyülekezetnek írt levelét, az ige, azt olvassuk, hogy térj meg, és hogy az az első szeretet, ami akkor volt benned, amikor megismerted az Urat, amikor úgy olyan jó volt, hogy hú, végre értem a Bibliát, olyan jó volt átélni a bűnbocsánat első örömét, olyan jó volt átélni, hogy a Szentlélek szól hozzám, olyan jó volt átélni, hogy a lelkajándékok működnek, olyan jó volt átélni, hogy a Szentlélek vezetés használ, hogy ez az állapot, hogyha ez kezd elmúlni, akkor azt mondja, hogy térjél meg, és a megtérés azt jelenti, hogy fordulj vissza, és menj oda ahhoz a ponthoz, rendezd le, és indulj el újra, hogy újra ez a motivált állapot legyen, újra ez a tűz legyen, újra ez a szenvedélyes hitélet legyen, ami segít abban, hogy a holnap még akár jobb is lehet, mint a tegnap volt. És ez egy jó program lenne a Kőszikla gyülekezetnek, nem? Hogy a 9. év az legyen jobb, mint a 8. volt, vagy az első 8, ami volt. Mert Isten ezt meg tudja adni. És higgyétek el, a kulcs az nálunk van. Hogyha meg tudjuk tenni, hogy a lelkünket az Istenhez emeljük, fölébresztjük újra és újra, és az a motiváció, amit Isten ad, abban hűségesek vagyunk, és ezt értéknek tekintjük, akkor Isten meg fog áldani bennünket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Ezt mondja a Jelenések könyvében az ige. És lehet, hogy te is ilyen vagy. Én is voltam már sokszor ilyen helyzetben, amikor tettem a dolgomat. Lehet, hogy nem is rosszul. Még lehet, hogy Isten áldása is ott volt benne. De viseltem a terheket, vittem a dolgokat azért, mert nekem ez a dolgom, vagy te azért tetted, mert neked az a dolgod, mert anyuka vagy, mert apuka vagy, mert a gyülekezetben ilyen vagy olyan szolgálatod, vagy Isten valamit rád bízott, és teszed a dolgodat, de azt mondja a Biblia, hogy van egy panaszom. Ha nem tudod ezt szenvedélyesen csinálni, hanem csak egy ilyen megszokott, kicsit unalmasan, kicsit fásultan, akkor problémák vannak, mert az első szeretet nincs benned. Ez az első szeretet egy kritikus dolog. Egy olyan érték, amire nagyon vigyázni kell. Egy olyan érték, mintha a házadban a legnagyobb kincs lenne valami, és azt mondta, hogy ennek valami nagyon biztonságos széfet akarsz beépíteni, hogy ezt el ne lopják tőled, mert ez a legértékesebb. Az első szeretet, az Istennel való intenzív és jó kapcsolat, ami meghatároz mindent, a Szentléleknek a vezetése, inspirációja, ez óriási érték. És ha ez nincs meg, akkor itt a 2011-es évnek az elején, itt a 8. születésnap után az a cél, hogy Uram, ezt add vissza nekem. Nagyon szükségem van rá. Enélkül én nem akarok semmivel foglalkozni. Nem akarok unalmasan és ilyen hétköznapi módon ilyen szürke reggel, szürke délelőtt, szürke este, szürke emberek, és minden szürke, és majd lesz valahogy így élni az életünket, hanem akarok az Istentől inspirálódni. Befejezésül még egy igevers. Jézus Krisztus azt mondta, hogy akik hisznek benne, azoknak az életéből, vagy a belsejéből, lelkéből élő víznek folyamai ömlenek. Vagyis ő küldi a Szent Lelkét, a Szent Szellemet, betölt bennünket, és elkezd jönni kifele, és hatással lesz rád is, másokra is. Ez egy normális állapot, amikor a lelked jól működik, amikor nem a langymeleg állapot van, hanem ilyen egészséges állapot van. És itt a másik oldalon kivetítek néhány olyan ellenséget, ami ezt a folyamatot meg tudja állítani. Ezekről már beszéltünk. Én csak szeretném így lassan felolvasni, és hogyha bármelyik a te életedben is ott van, és ilyen ellenségként valahogy ez az élővíznek folyamait valahogy megállította, vagy akadályozza, vagy újra és újra el akarja zárni ezt a csapot, akkor ma lehet egy újat kezdeni, és azt mondja, hogy nem engedem. A hétköznapoknak a terhei, kudarcok, frusztrációk, félelmek, aggodalmak, fáradtság, kiégés, egyensúlyvesztés, elrontott lehetőségek, bizonytalanság, megbocsájtás hiánya, hitetlenség, imádat hiánya, hamis magabiztosság, monotonitás, csalódások, kilátástalanság, és még sok minden lehet. Szóval, kedves szenvedélyes hívő emberek, ezek akarunk lenni? Ezek akarunk lenni? Oké. Az. Nagyon fontos, hogy ébresszük fel a lelkünket. Nekem is, hogy ezt én magammal megtegyem, az én lelkemmel, és hogy te a te lelkeddel megtedd. Ébreszd fel a lelkedet, emeld fel az Istenhez, hogy az Isten motiváljon és vezessen téged. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy ezt a csodát te tudod megtenni velünk, hogy megújítasz, megerősítesz bennünket, hogy a terheket, vagy fájdalmakat, vagy bűnöket, vagy bármilyen milyen fájdalmakat is a hátunk mögé tudunk vetni, mert ezeket leveszed rólunk, és imádkozom azért, hogy tedd ezt meg. És ma délőtt bárki bármilyen teherrel érkezett ide, kérjük, Úr Jézus, hogy vedd le a szívéről, lelkéről, adj megbocsájtást, kegyelmet, szabadságot, adj üdvösséget, Uram, szükségünk van mindezekre a drága ajándékaidra. És imádkozom azért, hogy ezek az élővíznek folyamai, a Szent Szellemet hadd működjenek bennünk, hadd törjön a felszínre, egymást tudjuk bátorítani, építeni, gyümölcsözővé tenni egymás életét, tudjunk neked is örömet okozni, és másoknak is, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni itt Budaörsön, és mindenhol, ahová elvezetsz bennünket. Drága Uram, kérjük ezt a csodát, és segíts, hogy ne elégedjünk meg a langymeleg élettel, a közömbösséggel. Imádkozom azért a tűzért, a te Szent Szellemednek a valóságos jelenlétéért. Uram, jöjjön az életünkbe, áldj meg így bennünket. Jézusnak a nevében kérjük mindezt. Amen.